Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és hát Isten jelenlétébe jövünk. Most dicsérettel érkezünk meg az Úr elé, és a 150. énekünk első versszakát énekeljük, ezzel dicsérjük az Urat. Hallgassuk meg a gyülekezet élethirdetéseit.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akik a képernyők előtt vannak, és akik itt vannak a templomban. Elsősorban azt hangsúlyoznám ki, hogy bár valószínűleg nem lesznek könnyítések az elkövetkezendő hónapban, de mégis mindenkinek, akinek szüksége van beszélgetésre, lelki gondozásra, lelki vezetésre, szeretettel fogadjuk, akár online, akár valóságosan is a biztonsági intézkedések betartásával. Most pedig folytassuk Isten tiszteletünket a 68. énekkel. 68. Zsoltár első, második és 16. versét énekeljük, hogyha felindul az Isten.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten igét a két részből is, a Habakuk könyvéből, a harmadik rész első 19 versét, illetve Máté evangéliumának a hatodik részéből majd a 9-13. Terjedő verseket. Habakuk proféta imádsága, ének. Uram, hallottam, amit hirdettél. Félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg. A közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld, ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette, abban rejtőzik az ereje. Előtte dögvész jár, lába nyomán láztámad, megáll és megrendíti a földet, szétnéz és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporlanak, lesüllyednek az ősrégi halmok, ősrégi ösvényeken jár. Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, reszketnek mindnyám földjének sátorlapjai. A folyamok ellen lobbant haragra az Úr? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre, vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal? Íjat harcra kész, tegzed nyilakkal tele. Folyóknak hasítasz medret a földbe. Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek. Feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai. A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik. Felindulásodban taposod a földet, haragodban csépeled a népeket. Kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalaig. Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak. Újjongtak, hogy megemészik rejtek helyén a szegényt. A tengeren jártál lovaiddal, a nagy vizek habjain. Hallottam, és reszketett a szívem. Hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járta át csontjaimat. Reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkén nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése. A kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istálókban. De én vígadozni fogok az Úr előtt. Örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. És Máté evangéliumából a hatodik rész 9. versétől olvasom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbe fogadását, megélését. Most imádságban feleljünk a szavára. Dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, a te kegyelmedért, szeretetedért. Áldunk téged azért, mert jöhetünk hozzád, mert a mai napon is élünk. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy úgy jöhetünk most hozzád, hogy tudhatjuk, hogy te egy hatalmas, élő és cselekvőképes Isten vagy. Urunk, a te cselekvőképességedből el is söpörhetnél bennünket. Olyan sokszor vannak az életünkben dolgok, amelyek nem kedvesek előtted, olyan sokszor nem tudunk ráhangolódni a te gondolataidra, és te mégis vállalod ennek a kockázatát és ennek a terhét is, hogy megváltasz bennünket, fizetsz, áldozatot hozol értünk, és aztán pedig ezen a hosszú folyamaton vezetsz bennünket, míg szépen lassan megértjük, hogy mit is jelent az, hogy te a mi kegyelmes Istenünk vagy. Köszönjük ezt neked, Urunk. Köszönjük, hogy a te cselekvőképességed ott volt akkor, amikor te megváltottál bennünket, és hisszük, Urunk, hogy te nem szűntél meg azóta se cselekedni. Megvalljuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem mindig látjuk a te munkádat, sőt, sokszor más erőket erősebbnek látunk, vagy nagyobb hatásúnak. Köszönjük, hogy most nyitogatod a szemünket arra, hogy te élő Úr vagy, hatalmas Isten, aki nem mondtál le se a tiédről, se erről a világról. Szeretnénk a mai napon a te ígédből is a te hatalmadat csodálni, téged látni, és imádkozunk azért, hogy a te szent lelkeddel adj megérkezést hozzád, adj rád hangulódást, és vezesd el a szívünket onnan, ahol éppen most vagyunk, egészen a te hódulatodig, és addig, hogy merjünk téged beengedni a szívünkbe, életünkbe, és hadd merjünk neked szabad kezet adni. Urunk, tiéd a hatalom, a dicsőség, és köszönjük, hogy most te pedig a miénk akarsz lenni. Hadd találkozunk így veled, kérünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, az új énekes könyvünk 23. énekének éneklésével.
Nyitva áll a mennyei hely, ahol jelenléted vár rám. Ez a hely az irgalomé, mégis hódolattal lépek hozzá. Nyitva áll a mennyei hely, ahol jelenléted vár rám. Ez a hely az irgalomé, mégis hódolattal lépek hozzá. És én arcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog. Olyan a mennyben, mint te, hozzád hasonló a földön nincsen. Mindenek királya vagy, íme meghajlok előtted. És én dicsőséged rám ragyog. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atyánk, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, szent lelked törzs ki rám, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atyánk, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, szent lelked törzsd ki rád, várunk rád. És én harcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én harcra borulok, dicsőséged rám ragyog. És én harcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én harcra borulok, dicsőséged rám ragyog.
Az előbb felolvasott ige szakaszból csak egyetlen verset olvasok újra, ez pedig Habakuk próféta könyve 3. fejezetének 2. verse. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Kedves testvérek, tudom, hogy többen a gyülekezetből a református bibliaolvasó kalausz szerint olvassuk az igét, és most a kalausz szerint ezen a héten Habakuk próféta könyvét olvastuk. Már a bibliaórán egy kicsit elkezdtünk beszélgetni Habakuk könyvéről, és eredetileg nem erről gondoltam volna prédikálni, de mégis annyira ritkán találkozunk a kis profétákkal, ritkaság az, hogy olvassuk, általában a saját örömünkre ritkán szoktuk őket elővenni. Kevés olyan szakasz van a kis profétákban, amelyeket fejből tudnánk idézni, vagy amelyekben az életünk sok pontján már kapaszkodtunk volna, és kevéssé ismerjük őket. Viszont mégis nagyon fontos gondolatok, üzenetek vannak benne, és maga az egész könyv, ahogyan Habakuk leírja, és ahogyan áll az Isten színe előtt, és ebbe beavat bennünket, hogy ő hogyan van az Isten előtt, ez mindenképpen megszólít bennünket, és nagyon aktuális, megszólító ma is. Úgyhogy ezért most ezt hoztam a vasárnapi Isten tiszteletre is. És hát valójában tényleg ezt látjuk, hogy egy proféta az Isten embere, ott áll az Isten előtt. És ahogy éli az életét, az Isten előtt éli az életét, és a kettő nem válik ketté. Nagyon nagy kísértés az ember életében az, hogy meglegyen a mindennapi életvitelünk, és meglegyen a hitünk. És a kettőt sokszor, mint hogyha valami láthatatlan fal elválasztaná egymástól. Sokszor megvan a hitünk, Istenbe vetett bizalmunk, sokszor az örömünk is, hálaadásunk, megvannak az úrtól megkapott erősítő üzeneteink, és sokszor, amikor pedig a mindennapi életet éljük, akkor amikor a mindennapok gondjaival találkozunk, akkor sokszor úgy küzdjük meg ezeket a helyzeteket, mint hogyha egyébként, amit a hitünkben elfogadunk, és valóság, az a való életben nem lenne kész tény. Mint hogyha nem lenne reménységünk, mint hogyha nem is az Isten népe lennénk. Habakuk erre tanít bennünket, hogy áll az Isten előtt, és a mindennapi élet dolgai ott vannak vele ugyanúgy az Istennel való közösségben, kapcsolatban. Így szólítja meg az Urat. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. Hósás imádkozik. És amikor imádkozik, akkor a szív válaszol mindarra az Istennek, amit lát a szem. Nagyon fontos megemlíteni, hogy Habakuk, mikor imádkozik, akkor ő a mindenható Istenhez imádkozik, az élő Istenhez imádkozik. Miért ilyen nagy dolog ez? Azért, mert az ő idejében ezt nem mindenki tette így. Sokan imádkoztak akkor Izraelben, de Habakuk ahhoz az elenyésző kisebbséghez tartozott, aki őszintén az élő Isten szólította meg. Abban az időben, ez egy nagyon viszontagságos idő volt Izraelben, nem ez volt a trendi, hogy Izrael Istenéhez imádkozzanak, hogy őt tiszteljék, vagy hogy mindennek fölé emeljék. Más szelek fújtak, más irányzatok dívtak akkor. És hát Izrael egy kis államként, illetve akkor már csak ennek a korábbi Izrael államnak a déli országrésze, amelyik függetlenül létezik. Ez a kis ország egy csepp a tengerben. Egy magányos kis sziget, ahol valóban ismerik az Istennek a nevét, de körülötte hatalmas tengere van a népeknek, amelyek hát más isteneket keresnek, más istenekhez igazodnak, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy nagyon kis gyenge állam, egy fénykorát rég maga mögött tudó, bukás szélén álló kis állam, Júda országa ekkor, és hát a szelek azok más irányból fújnak. Nagy birodalmak vannak felemelkedőbe. És ez az egész viharos időszak nagy birodalmak egymással való birkózásáról szól, amelyek között Júda ott találja magát. Az Isten népének ez a maroknyi kis serege, ott van a hatalmas seregek között, amelyek egymással birkóznak. És milyen érdekes, a Bibliórán erről is már gondolkodtunk egy kicsit együtt, hogy Isten valamiért, amikor örökséget adott az ő népének, amikor földet adott nekik, akkor én nem gondolom, hogy ne tudta volna, hogy ez egy olyan terület, amelyet ő kinézett az ő népe számára, amelyre sokan igényt fognak majd egyszer tartani. Ebben az időszakban, amikor a nagyhatalmak egymással versengenek és hadakoznak, valahogy Júda országa, az Isten népe mindig ebbe az ütköző zónába kerül. És vagy rajta keresztül zúdul az ellenség, vagy ott dúlnak a harcok. Mindenki igyekszik valahogy az érdekszférájába vonni az ő területüket is. Sokan szövetségest keresnek bennük, vagy éppen a másik ellen föllázítani akarják őket, és ilyen módon előnyhöz jutni. De valamilyen módon egy fontos területen élnek, amelyre sokan igényt tartanak. És hát amikor valaki igyekszik őket az érdekszférájába vonni, akkor hát ez a vallásos életre is rányomja a bélyegét, és hát ebben az időben egészen eddig a pontig Asszíria volt nagyon nagy hatással rájuk, és a hivatalos asszír államvallás istenei voltak divatosak, akkor éppen Izraelben is, illetve Júdában is. És hát az asszír istenségek tisztelete az hát mindennek fölé emelkedett, olyannyira, hogy a jeruzsálemi templom, amely Isten nevének építetett, ez is tele volt mindenféle pogány istenségekkel, és hát nagyon sok olyan vallásos szokás, meg spirituális megmozdulás is teret nyert, sőt uralkodóvá vált, amelyre Isten annak idején nagyon határozottan nem csak azt mondta, hogy ezt ne tegyétek, hanem karakteresen azt mondja, hogy gyűlölöm, mikor valaki ezt teszi. Tele volt az ország okkultizmussal, varázslással, jövendőmondással, halott idézéssel, még az emberáldozat undorító szokását is bevezették, úgyhogy nagyon nagy lelki mélységben él ekkor az Isten népe. Habakuk ebben a helyzetben imádkozik, és ő amikor imádkozik, akkor ő az élő Isten szólítja meg. Ő nem a divattal foglalkozik, nem nagyhatalmú emberek, vagy akár uralkodók elvárásaira akar válaszolni. Az ő lelkiismeretének a szabadságát senki nem kötheti meg. És amikor imádkozik, akkor ez Isten előtt önti ki a szívét. És milyen szép ez az imádság, ahogyan hát sokat tanulhatunk belőle, hogy Habakuk imádkozik, és párbeszéd az ő imádsága, az Istennel való párbeszéd. Nincsen sok vallásos frázis benne. Kerüli a szépen megfogalmazott gyönyörű szólamokat, és az igazság az, amely Habakuknak az imádságából fölvilágdik, és abból táplálkozik, abból meríti az imádságnak az ihletét, amit lát a saját szemével. És hát ahogy éli az életét, küzd azzal az állapottal, amelyben akkor az Isten népe leledzik. Amikor elkezdi a könyvét, tulajdonképpen az imádságot is ezzel kezdi el. Az első fejezetben egy egy nagyon találó helyzetleírást olvasunk. Az imádságban egy felütéssel, mint hogyha Isten elé tárná az országának a nyomorúságát. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt, folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, és nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kiátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Habakuk az ő korának az embere. Az ő korának az ember, aki azokban a napokban él, mint mindenki más az Isten népéből, és szenved azoktól a dolgoktól, amelyektől mindenki más is szenved. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan világ, amikor tényleg kapcsolatokkal és pénzzel mindent el lehet intézni, erről majd később fogunk bővebben beszélni, és amikor imádkozik, akkor hát föltárja ezeket a fájdalmas dolgokat Isten előtt. Mint hogyha egy fájdalmas sóhaj lenne. És olyan gyönyörű, ahogyan ezt a könyvet, hogyha elolvastuk volna mind a három fejezetével, akkor látnánk azt, hogy valóban egy párbeszédben vagyunk. Habakuk felsóhajt, és elmondja az ő népének a nyomorúságát. És ott van benne ez a fájdalom, hogy hát hogy jutottunk idáig, hogy mi a te nevedről neveztetünk, a te néped vagyunk, a te örököseid, és mégis ennyire messzire jutottunk tőled. És ott van ebben a sóhajtásban annak a fájdalma, hogy az ő népe hátat fordít az élő Istennek, és bálványokhoz húz a szíve, de ott van annak a fájdalma is, hogy ez nem csak egy vallásos dolog, hanem a mindennapi életet is befolyásolja, mert amikor az élő Istentől elszakadunk, akkor jön az erkölcsi zűlés is ezzel, egy lendülettel, és az igazságszolgáltatás szinte teljesen hiányzik, mindig az boldogul, akinek hatalma van, aki pozícióban van, aki erős ember, és az erős emberek uralják a szegényt. És hát sejthetjük, vagy talán személyes példákon is tapasztaltuk is, hogy milyen az, amikor valaki dominál fölöttünk. Nagyon sok nyomorúság jellemzi akkor az Isten népét, és ezzel a sóhajtással áll az Isten elé. Meddig kell ezt még tűrni? Gyönyörű, amikor az imádságban Isten megszólal, és amikor Isten válaszol. És Isten valóban válaszol erre, azt mondja, hogy hát igen, ennek a népnek a nyomorúságával, a népnek a szentségtelenségével foglalkozni fogok, és már készülődőben van az én munkámnak a módszere, vagy eszköze, ez pedig egy másik nép, a babiloni népnek a hódítása lesz majd. Ez Istennek a válasza. Ott van az ő népének a nyomorúsága, lehet ezzel valamit kezdeni, mondja a próféta, lehet, fogok vele valamit kezdeni, mondja Isten. Már készülődőben van egy erős nép, amely most emelkedik föl, el fog jönni ide, és meg fogja hódítani ezt a népet. Hát a próféta eddig fájdalommal sóhajtott az Istenhez, de amikor Isten megoldási ötletét látja, akkor talán még fájdalmasabban sóhajt föl. Hogy hát, Uram, nem pont így gondoltam, mondhatná, mert azt látja, hogy igen, valóban borzasztó ez a nép, amely között én élek, de amit te mondasz, Uram, az még borzasztóbb. Hát a babiloniaikról sok mindent lehet hallani, ez egy istentelen nép, egy erőszakos nép, és hogy ők jönnek majd ide? Ez lesz a te megoldásod? Uram, hogy lehet ez? És aztán Isten erre is válaszol. És azt mondja, hogy igen, tudom, hogy egy istentelen nép, tudom, hogy erőszakos nép, én eszközül használom őket, az ő szívük szerint végzik a maguk munkáját, amely eszköz lesz az én kezemben, de aztán fölöttük is ítéletet fogok tartani. És aztán utána, amikor Isten ezt elmondja, akkor Habakuk mostani imádságához érkezünk, amelyet felolvastunk a harmadik fejezetből. Nagyon szép ez a párbeszéd. De jó, hogy amikor imádkozik valaki, láthatunk erre egy élő példát a Szentírás lapjain, egy húsvér embert, akinek normális gondolatai vannak, aki emberi módon érez, és párbeszédben van az Istennel. Azt gondolom, hogy az imádság az valahol mindannyiunknak, vagy a legtöbbünknek része az életének. De vajon mennyire jellemző ez a párbeszéd jellege az imádságnak? Egyszer egy nagyon vicces helyzetbe kerültem, mikor valaki, tehát hogy két helyzet is eszembe jutott. Egyszer én telefonáltam valahova, és fölvette a telefont egy automata, és mondta maga szövegét. És én közben, nem tudom, a feleségemnek még valamit kommentáltam is, vagy hogy már megint egy automata, akivel kommunikálok, és egyszer csak megszólalt az automata, és kiderült róla, hogy egy valódi ember, csak monoton hangon szólalt be, meg a telefonban. Ott volt ez a döbbenet, hogy hé, hát ő hallja, amit én mondok. És egy másik emlék pedig, amikor nem is tudom már, hogy hol valamilyen nevezetességeket néztünk meg egy kirándulás keretében, és egy idegen vezető ott valamit magyarázott, és engem érdekelt volna valami részlet, de annyira gépies hangon mondta, hogy nehéz volt szünetet találni, mikor éppen levegőt vesz, de tényleg nem voltunk sokan, és nem is volt ez olyan kellemetlen talán, de tényleg érdekelt volna valami részlet egy adott dologról, amiről mesélt, és amikor föltettem a kérdést, akkor láttam, hogy most baj van, mert valaki belenyúlt a rendszerbe, és akkor, mint hogyha megállították volna a magnót, így fölkapta a fejét az illető, és kiderült, hogy hát na, én se egy automata vagyok, akinek az a dolga, hogy hallgassam, amit ő mond, hanem szeretném megérteni, vagy valami. És láttuk ezt a, tehát össze találkozott a tekintetünk, és rádöbbent ő is arra, amire én a telefonban, hogy hát valakivel beszélek, aki egyébként fogja azt, amit én mondok. Na hát sokszor az imádságban ez a szemünknek az összevillanása hiányzik az Istennel. Mert azt megszoktuk, hogy az ige az mindig ott van. Írott formában fogjuk a kezünkbe a Szentírást. Ha kinyitom, ha nem, az Isten szava ott van, az ellet mondva. És van egy ilyen illúziónk, hogy az bármikor kinyithatjuk, bármikor ugyanazokat a sorokat elolvashatjuk belőle, úgyhogy tudjuk, mi az, hogy mi az Istennek az üzenete. Lehet, hogy már olvastuk is többször. És amikor mi imádkozunk, imádságban vagyunk, akkor is sokszor ugyanez ez a száraz dolog történik, hogy mi mondjuk a magunkét. És egyik dolog jut eszünk be a másik után, és talán már ezerszer imádkoztunk a dolgokért, a családunkért, a körülményeinkért. Elmondtuk ezeket, és mintha nem lennénk tudatában annak, hogy valaki egyébként ott van a vonal a másik végén, valaki hallgat. És amikor az igével találkozunk, akkor is nem egy automata beszél hozzánk, hanem Istennek van egy aktuális szava hozzánk. Most is. Ezen a mostani igehirdetésen keresztül is. És hát az ige nem hiába szól. Erről Ézsaiás könyvében világosan olvasunk, hogy Isten nem a levegőben beszél, hanem amikor ő szól, akkor az ő szava az életet teremt. Az olyan, mint az eső és a hó. Az leesik, és ott annak hatása van. Vizes lesz minden. Megöntözi a földet. Amikor Habakuk imádkozik, akkor az ő imádsága párbeszéd. Milyen jó, hogyha már nekünk is vannak ilyen élményeink, hogyha mi is volt már olyan szakasza az életünknek, vagy esetleg most is ebben a szakaszában élünk, amikor rádöbbentünk az ebben rejlő erőforrásra, hogy egy élő Istenünk van, aki nem vallásos szokásokban gyönyörködik, hogy na, most is imádkozik, de jó, megdicsérem őt, vagy megbucizom a fejét, hanem aktuálisan az érdekli, hogy most mi van a szívemben, mi van bennem. Tehát párbeszéd. Jó, hogyha már ilyet tapasztaltunk, ha még nem, akkor én erre buzdítalak benneteket, testvérek, és egyúttal magamat is, hogy verjük ki a fejünkből az automata képet, és a mindenható élő Isten legyen a szemünk előtt. A továbbiakban ezt látjuk, hogy amikor Habakuk imádkozik, akkor őszinte az imádságában. Ezt is milyen jó lenne megtanulni. Ugye ezt a kis címet adtuk az igehirdetésnek, hogy tanulunk imádkozni. Ez nem azt jelenti, hogy az igehirdető tanít imádkozni, szó sincs róla. Én nekem is nagyon-nagyon sokat kell ebből tanulni, és nekem is megvannak a saját bukásaim, meg zsákutcáim az imádságban, meg megvan a lustaságom is, úgyhogy együtt tanulunk imádkozni. De a következő, amire Isten a tekintetünket akarja irányítani, ez, hogy a proféta őszinte az ő imádságában, és mer nehéz kérdéseket föltenni. Lehet, hogy én sem merném így megfogalmazni ezt a kezdeti felvetést, ahogyan a proféta. Azt mondja, meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Itt van a méltatlankodás benne. Benne van az elkeseredettség. Benne van egyfajta türelmetlenség. Hogy én már mióta mondom, Uram, és hogy ez nem jut el hozzád? tudjuk azt, hogy amit nem csak amit kimondunk imádságban, hanem ami a szívünkben gondolatként megfogalmazódik, az már ott van az Isten előtt. Ezt fejben tudjuk sokszor. De mégis, amikor imádkozunk valamiért, és egy ügyért próbálunk kitartóan imádkozni, akkor sokszor eljutunk idáig, hogy belefáradunk. És mondom, és mondom, és megint mondom, és még mindig nem látom, hogy bármi eredménye lenne. És hát amit ilyenkor szoktunk tenni, az, hogy hát akkor mondjuk tovább. Kisebb lendülettel, kevesebb tűzzel, beindítjuk a magnót, és akkor megint elmondjuk az Úrnak ugyanazokat a dolgokat. De azt látjuk, hogy a prófétában nem akar belenyugodni. És hogy nem csak azt a témát viszi Isten elé, amiért éppen imádkozik, hanem egyszerűen sír attól a jelenségtől, hogy úgy tűnik, mintha az Istenhez ez nem jutna el, mintha nem jönne válasz, hogy elakad ez a fajta párbeszéd jellege az imádságnak. És ebben ő nem nyugszik bele, ő ezért küzdeni akar. És hát úgy tud küzdeni, ahogyan éppen sikerül, hogyha indulatok vannak a szívébe, akár Isten ellen való indulatok, ezt is fontos megtanulni, hogy ezeket nem elnyomni kell, nem szégyelni kell miattuk magunkat, hanem hogyha ez van bennünk, akkor az élő Isten előtt ezeket kell föltárni. És Habakuk pont ezt teszi, hogy föltárja a szívét az Isten előtt. És kijönti ennek a fájdalmát is, hogy Uram, már hányszor mondtam, Uram, milyen sokszor könyörögtem érte. És látjuk ebben nem csak azt, hogy én már milyen sokszor mondtam ezt, rojtosra beszéltem a számot az imádságban, hanem ott van ebben ennek a fájdalma, hogy Uram, az a te igazságodat meddig lehet még feltartóztatni. Itt élek a néped sorai között, és semmi nem szól rólad. És meddig tartható fönt ez az állapot? Meddig tartóztatják föl a te igazságodat? Mikor cselekszel már, Uram? Mikor serkensz föl, és teszel valami nagyot? Őszinte az ő imádságában. És hát ahogyan megszólítja az Urat, ezt mondja, nem csak ezt mondja, hogy fáj a párbeszéd elakadása, hanem azt is mondja, hogy hallottam, amit hirdettél, én értettem, amit mondtál, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. Fölfedi Isten előtt ezt az érzését is, hogy Uram, te mondtál valamit, beszéltél súlyos dolgokról, hogy hogyan fogsz te az én népemnek az életébe beavatkozni, és hogy ez engem félelemmel tölt el. Pedig egy felnőtt férfi ember. Ugye, nagyfiúk nem sírnak, szoktuk ezt mondani. Hogyha már egy bizonyos életkort elért az ember, akkor hát uralkodjon már egy picit a félelmein. Nagyon érdekes volt, amikor oltásokat kaptunk iskolás koromban, akkor én rettentően féltem. Nagyon nehéz volt uralkodni a félelmeimen is, és ezt valahogy tényleg elrejteni. Volt olyan osztálytársam, akinek nem sikerült, kettő is. Az egyik elszaladt az iskolából, a másik meg elbújt, és egy egész osztály kereste őt. És ezt nagyon kellemetlennek éreztem, ezért aztán én igyekeztem nagyon-nagyon erősen fókuszálni, hogy a félelmemet ne lássák meg mások. Ennek ellenére meglátták azért, de én nagyon törekedtem. És amikor az ember felnő, akkor olyan furcsa, hogy még mindig vannak félelmeink. Hát most már nem az oltástól félünk, hanem más jellegű félelmeink vannak, de az ember szíve nem változik meg attól, hogy felnő. Mihez kezdjünk a félelmünkkel? Meneküljünk el? Rejtsük el úgy, hogy senki más ne lássa? Bújjunk el? Hát Habakuk nem ezt az utat választja, hanem föltárja az Isten előtt. Tele van a szívem félelemmel. Uram, te mondasz valamit, tudom, hogy valahol ez helyes, hogyha te egy szent Isten vagy, de ez borzasztóan hangzik. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet túlélni, hogyha ez tényleg bekövetkezik, amit te mondasz. Erre buzdít minket az ige, hogy amikor imádkozunk, akkor bátran imádkozzunk. Nem akkor leszünk kedvesek az Istennek, hogyha valamilyennél formálódtunk már, és akkor Isten elfogad. Nem. Isten vágyik a velünk való kapcsolatra, és a velünk való kapcsolatra vágyik. Nem egy általunk elképzelt ideál képpel szeretne az Isten találkozni, aki nem fél, aki bátor, aki első gondolatra mindent le tud nyelni, akármit mond is az Úr. Hogyha azt mondja, hogy most pedig vége a földi életednek, akkor is csak hallelujával tud válaszolni, hanem az Isten a valós emberrel, a valós magunkkal szeretne találkozni. És legyünk bátrak az imádságban. Hogyha félelmeink, hogyha indulataink vannak, akkor tárjuk fel azokat az Isten előtt. És ha ezt tesszük, akkor a lehető legjobb helyre kerülnek ezek az érzések. És biztos vagyok benne, hogy Amikor ezt tesszük, akkor ezek nem elválasztani fognak az Úrtól, hanem éppen, hogy a bizalmatlanságnak a gyökerét fogjuk kihúzni ezzel. Isten tud ezekkel mit kezdeni. A következő dolog, amit látunk, ezt mondja Habakuk proféta, a közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté. Milyen érdekes, pont most mondta, hogy ő fél. Hogy Uram, amit mondtál, az borzasztóan hangzik. De mégis ugyanebben a mondatban így folytatja az imádságot. Ennek ellenére a közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté. Uram, akkor lássuk, akkor ne várjunk ezzel sokáig. Ha ez a te utad, akkor lépjél most. Félelmetes, de azt is tudom, hogy te csodát teszel. És hát utána itt olvassuk ebben az imádságban, amikor a fejezetet végigolvastuk, láttuk azt, hogy hát le is írja azt, hogy valóban van mitől félni. Látszik itt az országnak a kifosztása, a kirablása. Isten nem árul zsákba macskát, fölfedi a valóságot a próféta előtt. Ez lesz majd az, ahogyan én ennek a népnek az életébe beavatkozom. Itt van ez a langyos lábvíz, amiben elkényelmesedett az én népem, és jó dolgukban nem én hozzám fordulnak. Azt gondolják, hogy ha veszélybe kerülnek, akkor emberi módon lehet megoldani ezeket a dolgokat. Csak jó politika kell hozzá, csak diplomáciai érzék, csak a megfelelő uralkodók, megfelelő isteneit tisztelni, és akkor majd nekik is valahogy kedvesek leszünk, így lehet boldogulni, és én ebbe bele fogok nyúlni. És ahogy belenyúlok, az fájdalmas lesz. És leírja a prófét, hogy valóban lesz fájdalom ebben, lesz elszegényedés is, ugye válság előtt áll az ország, különös tartalommal bírnak talán ma ezek a szavak. Mikor végignéz Isten munkáján Habakuk, akkor ezt látja. A fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek nem teremnek ennivalót, kivész a jó az akolból, és nem lesz marha az istálókban. Tényleg van mitől félni. De Isten csodát tesz ezek által. Itt van ez a kettőség, hogy Isten cselekszik, fájdalmas, amit tesz, nagy mélységeket jár meg az ember, de mégis a nagy mélységekben fog majd megtörténni az, hogy fölérünk a csúcsra. Hogy az Isten megtisztítja ezt a népet, hogy ő visszahódítja a szívét az ő megromlott népének. Csodát fog tenni az Úr. Emberileg nézve ez lehetetlen. Az egyik magyarázó írás ezt a mondatot hozza, hogy egy szentségtelen népet megtisztítani egy még szentségtelenebbel csak az Úr képes. És erről szól tulajdonképpen egész Habakuk könyve, hogy egy szentségtelen népet egy még szentségtelenebbel, egy még istentelenebbel az Isten megtisztít és visszavonza a szívét magához. Csodát tesz az Isten. És hát na, sokszor látjuk a különféle vizeknek a megemlítését, vagy képekben idézését ebben a részben. Folyamról olvasunk, tengerről, vízáradatról, és itt hát az erőszakosság hullámait, az istentelenség morajlását látjuk, meg Istentől elvadult embereknek a kiskirálykodását. És hát ez a valóság. Ebben éli a mindennapjait Habakuk proféta is, és nem csak ő, hanem az ő népének minden tagja. Ebben a millióben élik az életüket. Lehet ezzel valamit tenni? Itt érkezünk el odáig, hogy mit tehet az ember? A tenger ellen, az árvíz ellen mit lehet tenni? És valóban az istentelenség sokszor tényleg ezt a hömpölygő érzést kelti az emberben, és ez nem csak Habakuk idejében volt így, ez a történelem során szinte mindenkorban jellemző volt, mikor milyen formában ütötte föl a fejét az istentelenség, de ez az áradó jellege, ez mindig jellemző volt. És hát ma is jellemző az antikrisztusi gondolkodásmód. Ugye azt mondja az ige, hogy már az antikrisztus lelke munkálkodik itt közöttünk. Ugye a Jézus ellenes gondolkodásmód dominál és elsodorja azt, aki nem hódol be. És hát ez nagyon sokféleképpen fölütheti a fejét. Minden ide tartozik, ami Jézus ellenes, ami ezt akarja elhomályosítani, hogy én nekem Jézus Krisztus megváltó halálára szükségem van. Hogy én megváltásra szorulok, és nekem erre szükségem van. Ide tartozik az, amikor az ember Saját maga akarja megvalósítani saját magát akarja megváltani. Ide tartozik az, amikor Jézusnak a személyét támadják, és azt mondják, hogy nem is volt Isten, hanem ő csak ember volt. Sokféleképpen lehet kikezdeni ezt az üzenetet, sokféleképpen lehet kikezdeni ennek az üzenetnek az értékrendjét, akár a nagy szabadság hangoztatásával, vagy mindannak a régi módivá minősítésével, ami az Isten ígéje szerint érték, és hömpölyög az áradat. És ma már, hogyha valaki nem adja be a derekát, akkor komolyan számolhat azzal, hogy hát engem el lehet tüntetni. Lehet, hogy most kicsit humánusabb módon tüntetnek el, mint mondjuk Habakuk idejében. Lehet, hogy csak úgy hallgatatnak el, hogy egy karaktergyilkosságnak leszek az áldozata. De ha belegondolunk, ma ezt egy pillanat alatt meg lehet tenni akárkivel. Talán, nem tudom, 25 év alattiaknak elég, ha csak egy ilyen idézetet mondok, hogy én nagyon szeretem a tejet. Mikor ezt hallja mondjuk egy középiskolás vagy általános iskolás valaki, akkor rögtön egy arc eszébe jut, egy mém eszébe jut, és látunk egy szakállas, szomorúan mosolygó embert, aki azt mondja, hogy az egyik vetélkedőn, mikor egy nyereményt átvesz, akkor azt mondja, hogy én nagyon szeretem a tejet, éppen egy adag, nem tudom, tejcsomagot nyert, és de hogy ebből mém lett. És aztán utána mindenki látja. És az, hogy ő ki volt, meg hogy miért olyan szomorúan mosolya, vagy ilyesmén, erről olvastam egy cikket, amikor ő mesél erről egy picit. Nagyon nehéz élete volt az illetőnek, de hogy ez senkit nem érdekel. Valahol megjelenik, az ő arcával jelenik meg, de hogy az, hogy kicsoda ő, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy milyen jót lehet nevetni rajta. Megtörténhet ez én velem is? Megtörténhet velünk az, hogy leradíroznak bennünket? Az értékrendünkkel együtt? Hát tulajdonképpen az istentelenség áradatában megtörténhet ilyesmi, hogyha valaki ebből bennünket meg nem ment. Viszont hát a mi Istenünk az, aki leszámol az áradattal. A mi Istenünk az, aki az áradattal is tud mit kezdeni. Ilyeneket olvasunk, hogy ő az, aki haragra lobban a folyamok ellen, aki dühös a tengerre. Ugye ezt olvasjuk, hogy folyóknak hasítasz medret a földbe. Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek. Feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai. Itt az eredeti szöveg azt mondja, hogy magasra emelkednek a karjai, mint hogyha egy ilyen segélykérő karokat emelne föl, még a tenger is, a mindenható Isten jelenlétében. Hát a mi úrunk az, aki tud mit kezdeni még az áradattal is. Nagyon jó ezt látni, nagyon jó, hogy Isten elvezeti ideig a prófétát, és aztán utána, és ez a záró sora az imádságnak, vagy legalábbis ennek a résznek, azt mondja, de haragodban is gondolj az irgalomra. Ő meglátta az Isten haragját közelről, és Istent egy cselekvőképes Istennek ismerte meg, aki biztos, hogy ha szól, akkor abban mindenkinek belecsendül a füle. De ugyanakkor egy irgalmas Istent lát benne, azt mondja, haragodban is gondolj az irgalomra. Ezért tudja őt sürgetni, ezért tudja a félelmek ellenére is azt mondani, hogy akkor cselekedd meg, minél hamarabb cselekedd meg, ne húzodjon sokáig. De miközben te ezt teszed, aközben tudom, hogy te egy irgalmas Isten vagy, aki ezt nem fogod elfelejteni, hogy irgalmas vagy. Micsoda bizalom. Ismeri az Urat. Méghozzá olyannak ismeri, amilyen ő valójában. Egy olyan Istent ismer az Úrban, aki szövetséggel kötelezte el magát az ő népe mellett. Akinek a hűsége nem változik. Az ő hűsége nem attól függ, hogy én mennyire tudok neki engedelmeskedni, mennyire ég a szíven érte. Az ő hűsége az adott. Az ő hűsége nem függ az enyémtől. Haragodban is gondolj az irgalomra. Testvérek, mennyivel többet tudunk mi az Isten irgalmáról, az Isten hűségéről, mint amennyit Habakuk tudott az Ószövetség idején. Nagy embere volt az Istennek, közel állt a szívéhez, egy-egyben beszélt vele, de mégis, amit mi tudunk az Isten hűségéről és irgalmáról, arról Habakuk csak álmodhatott. Mi most már tudjuk azt, amit a római levél így fogalmaz meg, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hát ilyen a mi Istenünk, minden a miénk. A legdrágább kincsét odaadta, legyen ez elég garancia arra, hogy nem akar nekünk ártani. Nem csődbe viszi az életünket, Nem gyönyörködik abban, hogy bennünket fájdalmak érnek. Azon munkálkodik, hogy mindent nekünk adjon. És a mindenben benne van az egész örökkévalóság, benne van az ő mennyei dicsősége, benne van a vele való közvetlen kapcsolat, benne van a vigasztalás minden jelenlegi fájdalomra, benne van a válasz azokra az égető kérdésekre, amelyek most is ott vannak bennünk, amelyek talán megrontják az egymással való kapcsolatunkat, amelyek bizalmatlanná tesznek bennünket az Isten felé. A mindenben ez mind benne van. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Az úri imádságot felolvastuk az istentisztelet elején. Szeretném, hogyha meglátnánk a hasonlóságot, vagy a kapcsolópontokat, és ez az imádság vezessen bennünket ebben is. Ezt tudjuk mindannyian fejből, és ugyanebben a szellemben íródott. Habakuk könyvének a 3. fejezete nem biztos, hogy mindig eszünkbe fog jutni, de az úri imádság igen, hogy a szívvel tudjuk végigmondani, ugyanezeken a pontokon fog Isten végigvezetni bennünket. Tanuljunk így imádkozni. Zárásképpen pedig szeretnék néhány kérdést mondani, amelyekkel hétközben is még egy kicsit tudunk foglalkozni az igével, hogyha Isten erre indít bennünket, vagy egy csoporttal esetleg szeretnénk ezekről beszélgetni. A következő kérdések szólítanának meg minket. Minek a látványa rémít meg legjobban mostanában? Van-e az imádságodban félelem Isten munkájának eszközeitől? Mit jelent személyesen neked, hogy egy irántad végtelenül elkötelezett Isten cselekszik? És az utolsó, indít-e az Úr változásra az imádságaimban? Válaszoljunk most az igére, és az új énekeskönyv 27. énekét énekeljük. Az Úr csodásan működik.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bány a mélyében, formálja terveit. Biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve hitt. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az áll. Bármit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Poncolja őt, annak választ nem áll. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ne félj tehát kicsi csapat, a rád felleg borul. Kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca helytezik.
Köszönjük, Urunk, hogy Te a maga csodálatos módján munkálkodsz. Köszönjük, hogy nem mondtál le a Te népedről, nem mondtál le erről a világról, nem mondtál le rólunk. Nagy ajándék, Urunk, hogy továbbra is számot tartasz ránk. gondot viselsz, és egy adott irányba, egy tőled meghatározott irányba vezeted az életünket. Urunk, hogyha félelmek vannak bennünk, akkor ezek a félelmek ad, hogy most a felszínre jöhessenek, és hogy el tudjuk mondani ezeket neked. Hogyha eddig mindig kerültünk, vagy menekültünk előled valamiért, vagy az életünk bizonyos területeit eddig mindig rejtegettük előled, akkor első körben ezért kérünk, hogy ez hadd legyen a te veled való beszélgetés, az imádság témája. Urunk, szeretnénk téged beavatni a félelmeinkbe, és azért kérünk, hogy te győzzél meg bennünket arról, hogy te méltó vagy a bizalmunkra. És köszönjük neked, Urunk, hogy amikor a mi bizalmunkat beléd vetjük, akkor te tényleg csodálatosan munkálkodsz. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk azt is, ahogyan mi is munkatársaid lehetünk. A saját magunk formálódásában is, ahogyan te elvezetsz bennünket egy-egy lépésre, és akár kísértéseket, akár régóta halogatott sérelmeket tudunk elengedni, vagy legyőzni. Amikor életünk új területei kerülhetnek a te uralmad alá, amikor azt tapasztalhatjuk meg, hogy nem válik ketté az, hogy hiszünk benned, és hogy éljük az életünket, hanem a kettő között van egy egészséges kapcsolat, és ez a kettő fedi egymást. Urunk, annyira vágyunk erre a formálódásra. És Urunk, tényleg, hogyha az életünket nézzük, hogyha a bennünket körülvevő világot nézzük, bizony mi is felsóhajthatunk Habakukkal együtt, és elé tárhatjuk ennek a világnak a sok fájdalmát. Ismerős nekünk is az az élethelyzet, amikor pénzzel és kapcsolatokkal mindent el lehet intézni. Amikor az dominál, aki pozícióban van. Amikor az számít, hogy mim van, és nem az, hogy ki vagyok. Mikor hamarabb meglátják azt, hogy milyen ruhában vagyok, és ez alapján ítélnek meg, és nem, talán nem is érdekel senkit, hogy bizonyos kérdésekről mi a véleményem. Urunk, valóban annyira éhesek vagyunk, és szomjazunk a kapcsolatra, mindent megteszünk azért, hogy nekünk is legyenek ütőképes kapcsolataink, építgetjük a magunk kapcsolatrendszerét, gyűjtjük a lájkokat, és arra várunk, hogy megerősítsenek bennünket, és ezt az üzenetet közvetítsék, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sokan támogatnak, és majd ettől leszünk talán valakik. Ott van bennünk a félelem, hogy kimaradunk valamiből, ami esetleg most téma, és mi lesz, hogyha nem tudok hozzászólni valamihez. Urunk, kérünk azért, hogy leplezd le ezeket a hazugságokat a szemünk előtt, és ne csak az értelmünk, hanem a szívünk előtt is. És kérünk azért, hogy építsed a bizalmunkat te benned. Hisszük, hogy te vagy az, aki el tudsz bánni az áradattal. Te vagy az, aki el tudsz bánni a mi bűnös szívünkből jövő áradattal is. Hogy te vagy az, aki a sebezhető pontjainkat is be tudod fedezni. És köszönjük, hogy te tudsz mit kezdeni azokkal a támadásokkal is, amelyek bennünket érnek. Akár emberektől, akár nem emberektől, akár az élet eseményeitől. Sokszor érezzük magunkat megtörve is, és kisemmizve. És sokszor talán sürgetnénk a te munkádat, de félünk az eszközeittől, hogy nem fog-e fájni, nem kell-e túl nagy árat fizetni. Urunk, most csak szeretnék neked megköszönni, hogy te egy olyan Isten vagy, aki mindent odaadtál már értünk, aki a kereszten a legnagyobb árat fizetted meg, amit valaki valaha is fizethetett. És hisszük azt, hogy te valóban mindent kész vagy nekünk adni. Urunk, ezt a mindent várjuk. A veled való kapcsolatnak a mindenét. Imádkozunk, hogy ne érjük be ennél kevesebbel. Tedd éhessé a szívünket, te rád, a veled való kapcsolatra. Hadd tudjunk gyönyörködni benned, hadd hívjunk meg téged az életünk mindennapjaiba. Így hozzuk eléd az előttünk levő hetet. Kérünk a munkás hétért, kérünk a küzdelmeinkért, kérünk a félelmeinkért. Urunk, te ebben az életben akarsz velünk lenni. Hát most meghívunk téged is, és mi is szeretnénk veled menni. Imádkozunk azokért, akik most hordoznak betegséget, akik esetleg most vannak intenzív osztályon, akik küzdenek a betegekért. Urunk, kérünk, hogy az áradatot te győzzed le ilyen tekintetben is. Imádkozunk azokért, akik félelmek között élik az életüket. Imádkozunk azokért, akik nem Covid miatt, hanem más betegségek miatt, krónikus betegségek miatt vannak ágyhoz kötve, vagy tőlünk elválasztva, a közösségből kimaradva. Kérünk, Urunk, hogy te nyújj utánuk, te vigasztald őket, és te erősítsd meg őket ott, ahol vannak. És Urunk, vágyunk arra, hogy a te dicsőségedet lássuk, hogy a te igazságod elérkezzen erre a földre is, a mi életünkbe is. Sürgetünk, Urunk, mi is, és várjuk, hogy jöjjön el a te országod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke, az új énekeskönyv 113-as éneke legyen, mert így kezdődik: ki olyan, mint ő, a megölt bárány. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További nagyon szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség!